Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének kutatói egy új, mesterséges hőforrást alkalmazó poloska csapdát fejlesztettek ki. Az új, környezetbarát módszer ígéretes védekezési lehetőséget jelent a növénytermesztésben nagy kárt okozó inváziós poloskák gyérítésére. Koncsán Jenővel, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézetének igazgatójával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgettem.
Nagyon sokszor ősszel megjelennek azok a hírek a különböző médiumokban, hogy a poloskáknak az inváziója történik, amikor megjelenik hatalmas nagy mennyiségben, elsődlegesen ez a barna színű márványos poloska, a Haliomorpha halis, és akkor mindenhol invázióról beszélnek. Nem, ez nem invázió. Invázió az korábban megtörtént. Invázió az, amikor megérkezik egy új helyre egy adott faj, és az tökéletesen megfelel a számára, és ott el tud szaporodni. Ez esetekben gradációról tudunk beszélni, a gradáció pedig az, amikor egy adott populációnak az egyedszáma hirtelen megnő. Hát ezek az állatok amúgy minden évben nagy populációval vannak jelen, nagy egyedszámban vannak jelen, és akkor találkozunk velük elsődlegesen, átlag emberek, amikor ősszel megpróbálnak telelőhelyet keresni, és mondjuk behúzódnak a lakásba. Nem minket érintenek elsődlegesen problematikusan. Én azt gondolom, hogy ez egy zavaró hatás, ami kellemetlen a lakosság számára. Viszont a mezőgazdaságban nagyon komoly károsítók, szélsőségesen polifák fajok ezek. Tehát bármit képesek megszurkálni, akár a paradicsomot, akár a paprikát, a gyümölcsöket, még a tökféléket is. És a szúrásuk nyomán esztétikai kár keletkezik a termésen, megbarnult foltok lesznek rajta, amit már nem szívesen vesznek meg az emberek. Ráadásul sokszor az is okozhat problémát, hogy az állat rámászik a gyümölcsre, ott megzavarják, és védekezésként egy kellemetlen bűzös váladékot bocsát ki magából, ami rámegy a gyümölcsre. Ha azt ott nyersen fogyasztjuk el, akkor problémás, ha megmosuk, akkor ez lejön róla. De gondoljunk arra, hogy ha esetleg a szőlőben történik mindez, szüretelés közben behúzódnak a poloskák a fürtök közé, ott ezt a váladékot kinyomják magukból, esetleg jelentős mennyiségű poloska van benne, az pedig bedarálódik a borba, akkor ott bizony a bornak a minőségén is érezhető lesz ez a hatás. Tehát sok irányú probléma van ezekkel a poloskákkal.
Hogyan lehetett eddig védekezni ellenük?
Sehogy. A védekezés nagyon nehéz. Egy ilyen jellegű fajnál, főleg ezeknél az idegenhonos és inváziós fajoknál sokkal fontosabb lett volna a megelőzés, hogy ne kerüljenek be, de hát ezt az állatot már nem tudtuk meggátolni. Előkerült Budapest belterületéről, aztán kiderült, hogy az egész országban ott van. Na most természetesen növényvédőszereket lehet ellenük használni, ez egy abszolút bevett szokás, felszívódószerekkel azért egész jól távol tarthatóak. Vannak különböző feromonok is, amelyek csalogathatják ezeket a poloskákat. Érdekes módon mi Észak-Amerikából származó poloska feromonnal kísérleteztünk, de azok valahogy a hazai poloskákat nem nagyon csalogatták. A lakosságnál ez egy komoly probléma, mert senki sem szereti azt, hogy idegen élőlény mászkál a lakásába, főleg őszi időszakban lekapcsolja a lámpát, akkor ott zümmögnek felkapcsolja a lámpát, akkor a lámpa körül ott zümmögnek ezek a poloskák. Tehát szeretnék az emberek meggátolni azt, hogy bejussanak a lakásba. Erre vannak különböző repellens anyagokat, lehet különböző boltokban kapni, amelyet ha kifújnak, akkor állítólag nem mennek be a poloskák. Hát ezt nem tudom, én nem próbáltam, lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. Lehet mechanikailag is védekezni, a zárt szúnyogháló az elég sokat tud segíteni. Ezek a modern, felhúzható szúnyoghálók, ezek nem túl jók, mert ott a tokon keresztül igazából be tud jutni a lakásba a poloska, de elég, ha egy picit szellőztetünk, már képesek is bejutnak a lakásunkba.
Említette, hogy sok mindent kipróbáltak. Mi lett végül is a megoldás? Ugye készítettek egy újfajta csapdatípust. Mit tud ez a csapda?
Így van. Már abból a jelenségből, és igazából szerintem minden kutatásnak abból kell kiindulni, hogy megfigyeli az élőlényeket, abban a jelenségből, hogy ezek az állatok szeretnek behúzódni szűk helyekre, nagy tömegbe, abból indultunk ki, hogy próbáljuk ezt lemodellezni, és próbáljunk ebből csapdákat csinálni. Az első tervezésünk az olyan csapda volt, ami egy egyszerű búvóhelyet próbált utánozni, ahol behúzódnak és lehet velük dolgozni. Ez egy olyan közepes sikerű történet volt. Aztán megpróbáltuk azt, hogy mi van akkor, hogyha egy picit rámelegítünk, hogy növeli-e a fogás számot, és úgy nézett ki, hogy egy melegített csapda az a sokkal jobban vonza az állatokat, és sokkal nagyobb mennyiségben hajlandóak az állatok ezekbe behúzódni, mint akár egy fűtetlen csapdatípusban. Persze ez nem jelenti azt, hogy a csapda kereskedelmi forgalomban kapható, és ez egy elkészült történet, hanem itt azért még sok mindenen dolgozni kell, hiszen meg kell oldani azt, hogy mi lesz a poloskákkal, behúzódtak a csapdákba, azokat elölik, automatikusan elölésre kerülnek, vagy valami olyan különböző részbe kerülnek, ahol ezt meg lehet oldani, vagy csak összegyűjti valahol. Tehát igazából azt tudom mondani, hogy van egy nagyon reménykeltő eredmény, amelyből remélhetőleg a közeljövőben valamiféle termék is fog realizálódni.
Ráadásul az is gondot okozhat, hogy ha be tud menni, akkor ki is tud jönni onnan a poloska.
Hát igen, de mondjuk szerencsére ez a meleget kedvelés a hidegre kevésbé mászik szeretettel vissza, tehát inkább bent tartózkodik ezeken a helyeken.
Hogyan folytatódnak majd a próbák, a kísérletek?
Hát azt próbáljuk megoldani, hogy hogyan lehet ebből egy olyan jellegű terméket fejleszteni, amelyet kereskedelmi forgalomba ki lehet vinni, és a fő kérdés az, hogy hogyan lehet belőle a bemászott állatokat eltávolítani, hiszen ez egy nagyon fontos dolog. Meg hát hogyan lehet ez egészből egy olyan jellegű dolgot készíteni, hiszen itt ne arra gondoljunk, hogy ez egy elkészült doboz, és akkor bár holnap már ki lehet rakni a polcokra, hanem itt azért még mindig az első tudományos lépés történt meg, és utána még nagyon sok és komoly munka vár bennünkre. Nem azt mondom, hogy egy éven belül termékről tudunk beszélni, de akár az is lehet. Viszont az fontos hozzátenni, hogy bármilyen nagy erőfeszítéseket tesznek a kutatók, akármilyen csapdákat dolgoznak ki, távoltartó anyagokat, vagy bármi ilyesmit, hát ezáltal nem fogunk megszabadulni. Tehát a inváziós fajoknál nagyon fontos az, hogy lehetőleg meggátoljuk az inváziót, és hogyha még az elején van az inváziónak, akkor ezt az inváziós fajt, ha lehet, semmisítsük meg, amikor még van rá esélyünk, mert ilyenkor már nem, és a legnagyobb feladatunk az, hogy megtanuljunk vele együtt élni.
Szigma, a holnap világa.
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont, lendületvegetáció és magbank dinamikai kutatócsoport tagjai több éven keresztül nyomon követték mesterségesen létrehozott gyep parcellák dinamikáját. A kutatók rámutattak, hogy a gyep rekonstrukciók korai fázisaiban befektetett nagyobb munkamennyiség megtérül és sikeresebb végkimenetelhez vezet. Füvek és gyepi kísérőfajok egyidejű vetésével ugyanis fajgazdag, gyomszegény közösség alakítható ki a felhagyott területeken. Kis Rékával, a kutatócsoport tudományos munkatársával beszélgettem.
A tanulmánynak az volt a lényege, hogy próbáltuk arra keresni a választ, hogy mi a legalkalmasabb módja, hogy minél kevesebb energia, munka és esetlegesen pénzbefektetéssel is a legnagyobb sikert érjük el gyepek rekonstrukciója során, úgyhogy azt vettük figyelembe, hogy minél több kétszikű fajt, vagyis virágzó fajt próbáltunk megtelepíteni egy volt mezőgazdasági területen. Ez a mezőgazdasági terület egy kis kertben volt a mi esetünkben, szóval kicsiben zajlott ez a vizsgálat, és azért volt erre szükség, mivel azt tudjuk, hogy különböző fajoknak nagyon különböző a megtelepedési sikeressége, a túlélési sikeressége, és használják a maguk vetését arra, hogy különböző területeket helyrehozzanak, restauráljanak. Pontosabban akartuk tudni, hogy mikor is kellene elvetni ezeket a különböző típusú magokat ahhoz, hogy minél nagyobb legyen a diverzitás.
Lépjünk egyet vissza. Mi számít restaurációnak? Hogyha beköltözik az élővilág, vagy hogyha szép zöld fűvünk van?
A restaurációnak többféle célja is lehet. A mi esetünkben mi mindenképpen azt szerettük volna, hogy a természet minél jobban vissza tudjon költözni, minél több fajunk legyen, mivel ez későbbiekben annál több élőlénynek a megélhetését tudja biztosítani.
A különböző fűfélék, illetve a különböző gyepfajták mennyire párosíthatóak, mennyire élnek meg egymás mellett?
Hát itt inkább különböző fajokról beszélünk, és az ugyanolyan típusú élőhelyről származó fajok, általában ezeket szoktuk együtt vetni, azok nagyon jól elvannak, és éppen az a problémánk például, hogy a füvek azok sok esetben nagyon kompetitívek, szóval nagyon gyorsan képesek növekedni, és minden mást kiszorítanak, és ezért is volt fontos számunkra az, hogy megnézzük, hogy a füvek mellé hogyan tudjuk betelepíteni a többi fajt, hogy minél színesebb legyen ez a gyep, hogy minél jobban meg tudjon maradni a többi faj is. Örülünk persze annak, hogyha van egy nagyon szép füves gyepünk, de a mi szempontunkból az volt a lényeg, hogy minél több faj legyen, és minél színesebb legyen a gyep, mint a természetben.
36 különböző területen dolgoztak, különböző kisebb területen dolgoztak.
Ezek ilyen kicsi, 4x4 méteres négyzetek voltak.
Ez 36 különböző variációt is jelent?
Nem volt 36 különböző összetétel, mert a vizsgálatokban mindig kell ismétlés, ezért 4 ismétlés volt mindenféle kezelésünkből, és úgy voltak a kezeléseink, hogy voltak olyan kisebb parcelláink, ahol csak füveket vetettünk, voltak olyan parcelláink, ahol csak ezt a 20 fajból álló sokszínű magkeveréket vetettünk, és voltak olyan parcelláink, ahol együtt vetettük a kettőt. Csak ezt a közös vetést, ezt egy kicsit megvariáltuk azzal, hogy nem ugyanabban az évben vetettük el a füveket és a sokszínű magkeveréket, hanem az egyik kezelésben ugyanabban az évben, aztán a következő kezelésben elvetettük az egyszer a füveket, aztán rá egy évre a többi fajt, és volt a legutolsó kezelésben pedig első évben a füveket, és rá két évre vetettük el csak a többi fajt. Adtunk egy ilyen 3 éves előnyt a füveknek.
Melyik vált be a leginkább, illetve mennyi idő volt a rekonstrukció az első vetéstől addig, hogy már visszatért az élővilág?
Leginkább az vált be, amikor egyszerre vetettünk mindent, mivel így a füveknek nem volt előnyük, és nem tudták elfoglalni az összes felelhető területet, és így ezekben a parcellákban nagyon szép színes ilyen kis mini gyepjeink keletkeztek. Ezekkel nagyon meg voltunk elégedve, és azok is nagyon jól sikerültek, amikor egy évvel később vetettük el a sokszínű magkeverékünket, bár itt azért látszott, hogy egy kicsit a füvek azért volt egy éves előnyük, és mi pontosan nem vizsgáltuk, hogy a rovarok meg más élőlény közösségek azok mennyire telepedtek be. Mi csak a növényeket vizsgáltuk, de azok már mi ősszel vetettünk, és már a következő évben nagyon szépen meg voltak telepedve a növényeink minden esetben. És a rekonstrukció az utolsó vetés után is, még 3 évvel utána nyomon követtük, és a vizsgálat még azután is zajlott, csak belevittünk egy szántást, hogy megnézzük, hogy például az ilyen rekonstruált gyepek, azok, hogyha újra jön egy ilyen bolygatás, mint gyakran, hogyha valaki el is szánja magát arra, hogy beveti a területet magkeverékkel, újra beszántja, és kíváncsiak voltunk, hogyha egy véletlenszerű szántás előfordul, akkor azután mennyire képesek a fajok visszatelepedni, mennyire maradnak meg ezek a restaurált gyepjeink. Ezeket az eredményeket még nem elemeztük, de én azt mondanám így, hogy szemre nagyon jól sikerült megmaradniuk a fajoknak.
Mennyire volt mesterséges a környezet? És itt most konkrétan a locsolásra gondolok, mert ugye a természetben van, hogy hetekig, hónapokig nem nagyon esik az eső. Itt nyilván ugye ezt a friss növényekkel nem lehetett megtenni.
De mi megtettük. Semmiféle kezelést nem alkalmaztunk, szóval próbáltuk elérni azt, hogy úgy növekedjenek a növényeink, ahogy a természetben növekedtek volna, szóval nem locsoltuk őket.
Hogyan tovább, hogyan folytatódnak majd a kísérletek?
Ezt a vizsgálatot konkrétan lezártuk, még ki kell elemezzük ezeket az adatokat, amiket mondtam, hogy a szántást követően mennyire maradtak meg, mert mi láttuk, hogy szemre nagyon szépek voltak, ezt a tudomány szempontjából le kell írni, és további vizsgálataink vannak ilyen természetben szintén restauráció, ami már ilyen nagyobb területeken zajlik, és próbálunk így a nagy közönséget is megfogni például azzal, hogy különböző ilyen természetes magok, gyepi fajokból álló magkeverékeket adunk nekik, amiket szépen a kertben odahaza, akár balkonládákban is az erkélyen el lehet vetni, és ezzel is próbáljuk közelebb hozni az emberekhez a természetet, és például ez a vizsgálat jó volt arra, hogy rámutatott, hogy milyen szépen meg tudnak a fajok telepedni.
Szigma, a holnap világa.
Évről évre jelentkező madárvédelmi probléma országszerte a tavasszal hazaérkező parti fecskék beköltözése épületalapokba, építési földhányásokba, mondta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője. Kalapos Mihály beszélgetett Orbán Zoltánnal.
A parti fecske, ahogy a neve is mutatja, partfalakba ássa egy 1,2 esetleg másfél méter hosszú járatait. Ez a faj telepesen fészkel, tehát egy-egy számára alkalmas helyen több száz, esetleg több ezer pár is fészkelhet. És abban az esetben, hogyha olyan helyre költöznek be, szó szerint egyik napról a másikra, ahol építkezés zajlik, akkor ilyenkor bizony az építkezést fel kell függeszteni 2-3 hónapra is. Kétféle probléma forrás merülhet fel, és ilyen bejelentéseket kapunk évről évre. Egyrészt a gödrök, a munkagödrök, itt főleg épületalapok jöhetnek szóba, a másik pedig olyan általában építkezésekhez, több éves kivitelezéshez kapcsolódó földhányások, amiket esetleg több év nyugalom pihenés után pont az adott évben, a költési időszakban kell elbontani. Itt tényleg arról van szó, hogy vegyük a gyakori példát, hogy mondjuk kiásnak egy nagyobb épületalapot. Körülbelül végeznek a munkával mondjuk péntek délutánra, és akkor szépen a munkások hazamennek. Amikor mennek néhány nap múlva a munkások folytatni a munkát, akkor azt látják, hogy több száz parti fecska már beköltözött egy hétvége alatt. És ez bizony gondot jelenthet, ugyanígy a nagy kitérési földhányások. Ezek gyakran éveken keresztül felhalmozódnak, például autópályaépítkezésnél, és igen gyakran előfordul az, hogy több év pihenő után pont akkor költöznek be a parti fecskék, amikor ezeket a földhányásokat el kell bontani, vagy amikor innen földet kell kivenni. A tapasztalataink alapján általában ez az utóbbi szokott gyakoribb lenni, és ilyenkor, mivel ezt általában a közlekedő állampolgárok is látják, ilyenkor nagyon sok bejelentés érkezik. Volt olyan, hogy szó szerint hónapokon keresztül összességében 8-10 alkalommal is kaptunk bejelentést arról, hogy itt a fecskék bizony veszélyben vannak.
Mit tudunk mit tenni, és mit tud tenni a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület?
Ugye a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület egy civil szervezet, joghatóság tekintetében pont ugyanannyit tehetünk, mint bármely magyar állampolgár, tehát nekünk nincsen sem rendeletalkotási, sem ellenőrzési jogunk, tehát mi nem tudunk ilyen esetben építkezést felfüggesztetni. Amit mi alapvetően meg tudunk tenni, és most is ezt tesszük, hogy felhívást intézünk az érintettek, vagy a potenciálisan érintettek felé. Kezdjük az épületalap munkagödör helyzettel. Nagyon egyszerű a megoldás. Április mondjuk közepétől május közepéig számítsunk arra, hogy a parti fecskék beköltözhetnek, ezért én azt javaslom, hogy minden ilyen esetben, amikor függőleges felület keletkezik legalább néhány négyzetméternyi munkagödör épületalap kapcsán, hogyha itt a munkát legalább néhány napra felfüggesztik, akkor azt javasoljuk, hogy raselhálóval, nejlonfóliával, műanyagponyvával fedjék le ezeket a függőleges felületeket, mert akkor a fecskék nem fognak beköltözni, nem is jönnek ide. A nagy méretű földhányások, földdepók esetében azt javasoljuk, hogy ahol lehet tudni, hogy mondjuk az idei évben, az idei költési szezonban ezek legalább egy részét el fogják hordani, vagy akár felszámolják a teljes földdepót, és van közel függőleges oldalfala ezeknek a földhányásoknak, akkor ezeket érdemes némi tömörítést követően rézsűzni. Tehát a fecskék, a parti fecskék és a gyógyalagok sem költöznek be olyan földhalmokba, ahol nem függőleges közeli a fal szerkezete, ezért, hogyha ezeket rézsűzik legalább 60-70 fokosra, vagy még laposabbra, akkor ott ez a probléma elkerülhető, megelőzhető.
Szigma, a holnap világa.
Javában tart a tavaszi allergia szezon. A tünetek csökkentése érdekében érdemes már most antihisztamin gyógyszereket szedni, valamint a rendszeres haj és ormosás is hasznos lehet, mondta az allergológus szakorvos. Krasznai Magda kiemelte, az allergia kialakulásában jelentős szerepet játszanak az örökletes tényezők, de egészséges életmóddal megelőzhető a betegség. Imre Júlia interjúja.
Az allergiás nátha leggyakoribb tünete a vizes orrfolyás, ordogulás, tüsszögés, orr-torok szemviszketés, és ezek közül legalább kettőnek kell jelen lenni ahhoz, hogy az allergiás nátha diagnózisára gondoljunk. Most ebben az időszakban a korán virágzó fák pollenizálnak, ide tartozik a nyárkőr is, a nyír virágkorának pollen koncentrációja, ami országosan, átlagosan közepes szintű, esetenként magas szintet is elérhet, a juhar és a citrus, meg a tiszafélék, azok közepes koncentrációban találhatóak meg.
Ugyebár mind olyan tüneteket említett, amelyek kellemetlenek, de lehet, hogy sokan nem veszik őket komolyan, pedig orvoshoz kéne gondolom fordulni, vagy mit kell ilyenkor tenni, ha valaki ezeket a panaszokat tapasztalja magán?
Ugye, aki már korábban is ebben az időszakban hasonló tünetekben szenvedett, az nyilván már tapasztalta, vagy a családban előfordult allergiás, náthás megbetegedés. A tünetek alapján azért gondolnak ezek a páciensek az allergiás nátha lehetőségére. Akiknél még először jelentkezik, az ugye gyakran megfázásra, meghűlésre gondol, de 3-4 olyan tünet van, ami tipikus, tehát ha valaki vizes orrfolyással, szem, orr, torok viszketéssel, tüsszögéssel és netán ordugulással ébred föl, akkor gondoljon az allergiás nátha lehetőségére. És hogy mit csináljon? Hát nyilván akkor a megfelelő gyógyszerhez nyúljunk, és ugye nagyon jó reklámja, marketingje van az orrcseppeknek, de ez az allergiás náthának nem erre az időszakára vonatkozik. Van annak is helye, szerepe a gyógyításban, de erre a tavaszi időszakban egy-két napos tünetre az antihisztaminhoz forduljunk, és ezt végül is családorvossal is meg lehet beszélni, aki gyógyszert ír föl, de ha a patikába bemegyünk, akkor ott is nagyon széles spektrum vár ránk, akár tabletta, akár orrspré formájában. És ha még ez sem elég, akkor szemcseppek is vannak.
És a gyógyszerek mellett vannak egyéb akár természetes gyógymódok?
Hát a megelőzés az mindenféleképpen fontos. Használjunk ilyenkor, vagy hordjunk szemüveget, mossuk a hajunkat rendszeresen. Fontos, hogy a tünetek ne mélyüljenek el, tehát a gyógyszert kezdjük el használni. És én ilyenkor mindig javaslom az orrmosást. Az orrmosás az azért hasznos és jó, mert a nyálkahártyán megtapadt pollen szemcséket, a levegőszennyező anyagokat eltávolítjuk, és nem irritálja a nyálkahártyát, nem alakítja ott ki az allergiás gyulladást, nem mélyíti el, és tulajdonképpen egy ilyen kimosott orrnyálkahártya felületéről, aztán a megfelelő orrsprék könnyebben, jobban, gyorsabban szívódnak föl.
És egyébként mitől függ az, hogy valaki allergiás, míg a másik mondjuk nem? Tehát egyáltalán vannak olyan rizikófaktorok, amelyek hajlamosítanak ennek a betegségnek a kialakulására?
Tudnunk kell, hogy az allergiás nátha az napjaink nép betegségének tekinthető, ugye országonként változó mértékű, hazánkban olyan 20-27%-ban fordul elő. Hogy mi okozza, ugye ez örökletes tényezők határozzák meg, egyik szülő allergiás akkor 20, ha mindkettő akár 50%-os, míg hogyha egyik szülő súlyos allergiás asztmás megbetegedésben is szenved, akár 80%-os lehet, az utódban az allergia kialakulásának az esélye. A másik fontos faktor, az allergiát kiváltó anyag az allergén jelenlét a környezetünkben, ugye ami nagyon sok mindentől függ, időjárástól, hőmérséklettől, széljárástól, csapadék mennyiségétől. Erre nagyon sok információt kapunk a pollen jelentések alapján. Azt, hogy a genetikusan az öröklött hajlam, az hogyan fog megnyilvánulni, az egy sor egyéb külső, úgynevezett epigenetikai tényezőtől is függ. És itt meghatározó a magzati élet, a szoptatás időtartama, a születés a pollen szezonban, táplálkozás, a jobb szociális körülmények, a környezeti levegőszennyeződés, passzív dohányzás, antibiotikumok, különböző gyógyszerek rendszeres szedése, a stressz, a mozgáshiány és az elhízás. Összefoglalóan, tehát az egészséges étkezés, életforma, a sport, a mozgás jótékony hatású az allergia elkerülésében.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.